kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Az előítéletek és a józan ész kiegészítik egymást. Amennyivel kevesebb van az egyikből, annyival több van a másikból. Ezt az elmés megállapítást Bernard de Fontanelle újkori francia matematikus filozófusnak tulajdonítják. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Valóban azt mindannyian tapasztalhatjuk, akár magunkon is, hogy az élet és az emberi kapcsolatok sokkal bonyolultabbak a felszínes előítéleteknél, de a gyakran és szívesen használt sztereotípiáknál is. Mi célt szolgálnak az előítéletek és a sztereotípiák? Mi a különbség közöttük? És lehet-e nélkülük élni, vagy inkább hogyan lehet együtt élni velük? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. Az előző adást Gordon Allport, amerikai szociálpszichológus, a személyiségelmélet első jelentős kutatójának szavaival kezdtem. Most is vele induljunk. Valójában mindannyian a rokonszenveink és az ellenszenveink rabjai vagyunk, mondta ő. És akkor most a sztereotípiák után beszélgessünk az előítéletekről, amelyek majdnem logikusan, nagyon gyakran következnek a sztereotípiákból. Mi is az előítélet?
Egy etológiai példa jut eszembe, hogy mi történik akkor, amikor sárga csibék közé betesznek egy pirosra festett csibét, semmi más nem változik benne, csak a színe, mégis az a közösség az elkezdi széttépni, egyszerűen azért, mert más színű. Nagyon érdekes, hogy miért van ez. Kis csibékről beszélünk, akik még nem láttak veszélyt feltétlenül egy piros csibébe, tehát nincs előzetes tapasztalatuk, hogy a vörös madarak veszélyesek, pusztán a másság, pusztán az, hogy a különbözik, az már valamiféle vészreakciót vált ki belőlük, és ha nem veszik ki egyébként a csibék közül a pirosra festett kis csibét, akkor a társai megölik. Előítéleteink rabjai vagyunk, ezek előítéletek, vagy valami olyan etológiai kényszer, hogy a másságot például, a tőlünk eltérőt, a tőlünk idegent, azt ösztönösen veszélyesnek tartjuk. Én hajlamos vagyok arra, hogy az összes ilyen énvédő mechanizmusnak az alapja, az valamiféle, az ugye az idegenségtől, az idegen helyzetektől való félelem, ami persze felül kell és felül is lehet emelkedni, de ahhoz nagyon fontos, ugye az értelemnek meg kell születnie. Állatok nem biztos, hogy ilyen értelemben valóban értelmesek.
De a félelem, az életfélelem azért az ott lehet, és akkor itt ez a meghatározó, hogy érzelem diktálja az előítéletet.
Így van. Negatív sztereotípiánál annyival erősebb az előítélet, hogy ott már egy negatív érzelem jellemzően félelem által megerősített, és annak az alapján esetleg a harag a gyűlöletre appelláló, és erre aztán lehet ideológiát is építeni.
Ugye sajnos az emberi viselkedésben is ez megfigyelhető, tehát amikor az első szaracénokkal találkoztak a középkorban az első fekete bőrű emberekkel, akkor azokat ördög fiókáknak tartották, úgy gondolták, pusztán azért, mert hogy a bőrük sötét. Hát milyen furcsa lett volna ez fordítva egyébként, hogy a fehér emberek az ördögtől születettek. Eleve a fekete színnel mit asszociálta mondjuk egy kora középkori jelképes gondolkodás, hogy az a sötétségnek, az éjnek a színe, és akkor az alvilágnak, a földnek, a föld alattiságnak. Ma már tudjuk, hogy ez mennyire veszélyes. Például egy bőrszín alapján kialakítani bármilyen előítéletet, ahogy te is mondod, egy ideológiát tenni mögé, de azt gondolom, hogy színnek, alaknak, formának az attól való félelem és idegenkedés, az szinte evolúciós kényszer.
Tehát például egy többségi csoport megbízhatatlannak tartja a kisebbségieket, ez mondjuk egy sztereotípia, és ezért félelemből távol tartja magát tőlük, és ez már egy előítélet. És innen már csak egy lépés a diszkrimináció, hogy ki is rekeszti mindenből.
Így van, tulajdonképpen így működik a folyamat. Akkor is, hogyha a többségi csoport sokszor kívülről nézve egy erőpozícióban van, adott esetben ő magáról is ezt képviseli. Gondoljunk a fasisztákra vagy a nácikra, ugye az erőtisztelete az mennyire fontos volt nekik, de emögött egy félelem volt. A nácik azok féltek a zsidóktól. Féltek attól, hogy azok tönkreteszik az áriafaj genetikáját, és valamiképpen a pusztulásba taszítják az áriafaj. Tehát egy félelem volt e mögött.
Vagy egy kisebbségi érzés, hogy jobb képességűek, tehetségesebbek, ambiciózusabbak?
Vagy jobban szervezettek, összetartóbbak, céltudatosabbak?
Hát én még nem is mennék ennyire rá a megfigyelhető viselkedésre, hanem az alakisághoz kötöm vissza, hogy elég az, hogy eltérően öltözködik, elég, hogy eltérő ruházatot visel, hogy például más a megjelenése, szakállas vagy hosszú haja van. Mert ugye ez a viselet, ami egy megkülönböztető jel, az már egy szándékos dolog. És itt jön egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor ezeket a kisebbségeket mi, vagy csoportokat félelemből, tehát nem ismerjük őket, nem ismerjük a szokásaikat, nagyon gyakran odáig se jutunk el, hogy tudnánk, hogy mitől félünk. Pusztán a megjelenés, pusztán az öltözködés, pusztán ami a megfigyelhető külsőség, az alapján már ez a távolságtartás elegendő. Az, hogy például idegen nyelvet beszél. Barbár, ahogy a görögök mondták, hogy a barbár szó az egy hangutánzó kifejezés, ami csak annyit jelent, hogy érthetetlen, amit mond, blabla, ugye ma azt mondanák. Ők azt mondják, hogy barbár, hogy nem tud görögül, hogy nem értjük, amit mond. Az is elég ahhoz, hogy őt kizárjuk mondjuk a mi demokratikus aténi állam közösségünkből.
És hogyha belegondolunk, akkor mondjuk manapság sokszor elhangzik, itthon is, de akár nyugat-európai vagy észak-amerikai országok kapcsán is, hogy mennyire megosztott, mennyire polarizált a társadalom, az is sztereotípiák és előítéletek és adott esetben diszkriminációk sokaságára utal, hogy most nem magyar példát hozzam, nézzük az USA-t. Ugye a demokrata, meg a republikánus szavazó az ránézése az égvilágon semmiben nem különbözik egymástól, ugyanazt a nyelvet beszéli, ugyanabban a kulturális közegben szocializálódott, mégis egymásról borzalmas dolgokat tudnak gondolni, nyilván a radikálisai az egyik és a másik tábornak, akik dogmatikusan gondolkodnak, mert szélsőségesek, és abból aztán előítélet, és abból aztán diszkrimináció fakad.
De hát nem kell elmenni 8-10 ezer kilométerre azért ehhez, azt hiszem, közelebb is találunk rá példát. Nagyon szomorú felsorolást teszek. Életkori előítéletek, fogyatékossággal kapcsolatos előítéletek, vallási előítéletek, nemi előítéletek, etnikai, gazdasági, osztály előítéletek, nemzeti, nacionalista előítéletek, faji előítéletek, fizikai megjelenés alapján születő előítéletek. Hát gazdag a lista.
Hát igen, tehát a különbözőség a másságnak a puszta elutasítása. És még itt a nyelvi előítéleteket nem is mondtad, hogy régen akár az a kifejezés, hogy istentelen, csak annyit jelentett, hogy nem beszél latinul, tehát hogy nem ismeri az Isten nyelvét, és ez már elegendő volt ahhoz, hogy akkor ő törvényen kívülinek tekinthető legyen.
Én akkor a politikai előítéletekkel kezdeném, mert szerintem az jelenleg az összes többihez képest is talán még meghatározóbban osztja meg a társadalmainkat itt Magyarországon is. Amikor azt gondoljuk egy másik politikai tábor szavazójáról, hogy ő valamilyen, hogy ő hazaáruló, hogy megvezetett birka, akkor már nem leszek kíváncsi arra, hogy ő mit mond, hiszen az eleve hülyeség, hiszen ő vagy hazaáruló, vagy megvezetett birka. Innentől kezdve lehetetlenné válik az egymáshoz való kapcsolódás, valamifajta nagyobb fölöttes közös kategóriában való találkozás egymással, hova tovább az együttműködés.
De ez nem csak szélsőséges esetekre igaz? Tehát amikor valaki nagyon szélsőségesen így vagy úgy gondolkodik a másikról, ez tényleg nagyon általános?
Ez a szélsőséges esetekre igaz, de a szélsőségesség az egyre általánosabbá válik, én úgy látom.
Máténak teljesen igaza van, hogy ugye szélsőségesség az a diszkrimináció alapja. Mégis, ha a politikát hozod ide, megyek vissza a szó eredetéhez, hogy ott az államnak a védelme volt valamilyen értelemben. A politikusz az az ember, aki egy állami szervezetnek a részeként értelmezi a saját létét, és akkor mindaz, aki nem az állam része, az idegen. Idegen ez egy nagyon tág szó, hogy mitől idegen valaki. Mindaz, amit felsoroltál az előbb, Ági, az mind-mind lehet az idegenségnek az alapja. Miközben nagyon jól tudjuk, ha egy picit mindezeket félre tudnánk tenni, zárójelbe tudnánk tenni, akkor addig idegen valaki, amíg meg nem ismerjük. Mert hogy valójában meggyőződésem, hogy csak ismeretlen ismerősök vannak ebben a világban, abban a pillanatban, hogy te megismered azt az idegent, vagy azt az idegenséget, amivel nem tudtál egyelőre ugye rokonságot vállalni, de csak azért, mert az ismereteid hiány voltál, abban a pillanatban, hogy megismersz valaki mást, abban a pillanatban az idegenség eltűnik, és az idegenség érzet is eltűnik. És ez a borzasztó nehéz a politikában, hogy azért nem enged teret az idegenség megismerésének, mert akkor abban a pillanatban befogadóvá kéne válni rá.
De nem lehet, hogy az a félelem is munkál ilyenkor, hogy én lehet, hogy nyitott lennék arra, hogy megismerjem és befogadó legyek, de lehet, hogy olyasmi villan föl, olyat mutat magából, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát ő nem lesz ilyen együttműködő, ő nem lesz ilyen befogadó és nyitott szándékú, mint én lennék akár. Tehát egy ilyen félelem is lehet a mögött, hogy nem teszünk semmit a megismerésért.
Azért nevetek ezen, mert van erre most egy érdekes kísérlet, van egy YouTube csatorna, aminek az a neve, hogy az igen elmélet, a yes theory. Ez néhány amerikai fiatalról szól, akik elmennek a világ legkülönbözőbb országaiba, a legkülönbözőbb kultúráiba, de a legeltérőbb, legfurcsább, legidegenebb helyekre, azért, hogy barátkozzanak, semmi más célna. És megpróbálják azt megmutatni, hogy mindez a sztereotípia, ami egyébként őket, mint amerikaiakat éri, még a legamerika ellenesebb társadalmakban és az emberek nagy többségét egyáltalán nem érdekli. Az emberek találkozni szeretnének, megismerni szeretnék, az idegenségben érdekességet és kincset vagy értéket látnak, és hogy az emberek abban a pillanatban, hogyha például a nemzeti sztereotípiáikat félreteszik, az etnikai sztereotípiáikat félreteszik, akkor ott megtörténhet ember és ember között a találkozás.
Igen, csak politikusoknak nem ez az érdekük, hiszen mindannyiunkban vannak előítéletek, azért ezt ne tagadjuk, és egyáltalán nem mindegy, hogy a környezet hogy viseltet ez iránt, tehát mennyire megengedő. Ha mondjuk rájátszik, amit a politikusok gyakran tesznek, hát akkor ez csak fokozódni fog.
Ugye, de nem vagyunk kötelesek ezeknek megfelelni. Tehát attól, hogy ezt várják el tőlünk, attól mi még ettől lehetünk szabadak.
Hát igen, de ezt milyen kevesen mondhatják el magukról.
Igen, ez Mátéval teljesen egyetértek. Valahol a félelmet egyébként az a fajta gondolkodás táplálja, hogy az idegenséggel való találkozáson, hogy rajta veszthetünk. Hát nagyon gyakran igen, azt veszíthetjük el, hogy például a saját kulturális értékrendünket meg kell kérdőjelezni, vagy legalábbis össze kell hasonlítani, össze kell mérni valamelyik másikéval. Ha már itt az előítéletekről beszélünk, akkor azért ez a fajta nemzeti identitásnak a túlzott mérték, amikor valaki önmagát magasabb rendűnek tartja azért, mert ő valamilyen nemzethez tartozik, vagy valamilyen etnikumhoz, vagy valamilyen országhoz, kultúrához. Na ez nagyon veszélyes. De hát ez meg egy evolúciós kényszer valahol, erről egy korábbi adásban beszéltünk, hogy van ez a szociodarvinizmus jelenség, amikor úgy gondoljuk, hogy ugye a társadalmunk, a kultúránk azért fejlődik, változik, hogy mi egyre dominánsabb fajjá válhassunk, vagy dominánsabb nemzeti, dominánsabb kultúrával, dominánsabb civilizáció, mint hogyha itt a nemzetek és a civilizációk harca lenne ez a világ, amiben nekünk kell felülkerekedni másokon. Hát én azt gondolom, hogy itt az ideje a 21. századi embernek, bár tudom, hogy most pont a politikai szféra nem ennek kedvez, hogy ezt meghaladja, ezt az egész darwinista felfogást. Nem biztos, hogy azért, mert eddig eljutatta az emberiséget egy ilyenfajta magatartásforma, ez az örökös versengés, a legrátermettebb túlélő készségének ugye a kiváltsága, hogy ez lenne az evolúciónak a további útja az emberiség számára.
Tehát ezt nem tekinted olyan alapszabálynak, ami örök és kitörölhetetlen.
Én azt gondolom, hogy meghaladható, sőt, meg kell, hogy haladja az ember, ha nem, akkor újabb civilizációs összeomlás fogja fenyegetni, akkor megint visszatérünk valamiféle középkori, vagy még inkább, de mint hogy az ókort le kéne becsülni, de egy kezdetlegesebb állapotba. Én a nemzet felettiségbe hiszek, a nemzeti identitás az egy nagyon fontos része az én képünknek, az öntudatunknak, de ebből versenyt csinálni, vagy evolúciós előnynek tekinteni azt, hogy valaki európainak születik, vagy ázsiainak, bármilyen etnikumhoz tartozónak, ez képtelen ostobaság. Ez egy történelmi pillanatba vetett kép, nem ez kéne, hogy az identitásunk alapja legyen, de maga az emberség, maga a faj.
Igen, a rasszizmus lényege ugye az, hogy az embereket többféle fajra osztja, és azt mondja, hogy az egyén a saját faját valamilyen szempontból felsőbbrendűnek érzi a többinél.
Hát a rasszot, igen.
Így van, így van. Holott biológiailag, ha nem tévedünk, akkor egyetlen faj létezik, a Homo sapiens sapiens, és még semmilyen kutatás nem bizonyította, hogy lenne különbség.
Legalábbis nem lényeges különbségek, mert nyilván az, hogy az adott rassz következő generációi is olyan külső jegyekkel rendelkeznek, mint a felmenők, tehát olyan bőrszínük lesz, olyan arcberendezésük, testfelépítésük, ami arra jellemző, és hogy van egy pici különbség egy másik rasszhoz képest, ez jól látható, nagyon könnyű ennek mentén az embereket ugye megkülönböztetni, de ez a másiknak a jelleméről, a kognitív képességéről, az intelligenciájáról, a személyiségműködésről az égvilágon semmit nem mond el.
Azt hova teszitek, hogy a többségi vélemény mindig, hát vagy legalábbis a legtöbbször, hisz látjuk a történelem során napjainkban is, nagyon nagyban befolyásolja az egyén gondolkodását. Hogy ez tényleg ilyen erősen hat. Hogy ezt nagyon nehéz meghaladnunk, amiről te beszéltél az imént, hogy most már igazán itt lenne az ideje.
A többségi vélemény az... annak van egy kognitív funkciója. Én ezt gondolom, hogy az embereknek ez egy örök dilemmája, minden egyes egyénnek, nem csak az embereknek, az egyénnek, hogy kire hallgassak, önmagamra vagy a közösségre. Merek-e egyéni véleményt megfogalmazni? Fel tudom-e vállalni, hogy én máshogy látom, máshogy érzékelem? Hála Istennek azt gondolom, megint a 21. század kedvez az egyéni vélemény megfogalmazásának. Ad teret és lehetőséget ahhoz, hogy az emberek igenis ki tudják fejteni az ő egyéni nézőpontjukat. Ez nem volt ennyire szabad és triviális akár 100 évvel ezelőtt, nem csak itt Magyarországon, hanem egész Európában.
Tehát te azt mondod, hogy ez már egy előrelépés, és majd az igazi az lesz, amikor valóban nem fogja már elnyomni sok ember nagy hangja a többieket. Tehát nem tudja legyőzni, hanem mindenki a saját meggyőződése alapján fog működni. Ez meg még meghaladottabb időszak lesz?
Hát erről beszéltünk egy korábbi adásban, hogy az anarchizmushoz vezetne. Hát ez most megvádolnak bennünket, hát hogy mi anarchisták vagyunk.
Akkor minden marad így, hogy mindig lenyomják a torkunkon, amit a politikusok akarnak.
Egy hegeli gondolat jut eszembe, hogy még mindig egy átmeneti állapotban vagyunk. Még mindig nem született meg a szintézise ezeknek a folyamatoknak, csak az antitézisnél tartunk, hogy igen, az egyéni véleménynek nagyon nagy szerepe van a közösségi véleménnyel szemben, viszont önmagában az, hogy egy vélemény egyéni, vagy ellenvélemény, attól még nem lesz értékes. Mert ma viszont itt tartunk, hogy mindenki azt gondolja, hogy az én egyéni véleményem az feltétlenül mérvadó, az irányadó, és számomra egy abszolút maximaként működik, és elutasíthatom a közösségi véleményt, a közösségi normákat, szembefordulhatok velük. Ez teljesen öncélú.
A többségi véleményt azt nem feltétlenül politikusok fogalmazzák meg. A többségi véleménynek, ahogy Bence is kezdted, annak mindig is van egy fontos kognitív funkciója, az egy irányjelző, amihez valahogyan viszonyulunk, lázadhatunk ellen, elfogadhatjuk, de biztos, hogy hatni fog ránk. De ez önmagában az, hogy így működünk, közösségben emberek, ez nem egy jó vagy egy rossz dolog, hanem ez csak egy leírás annak, hogy hogy működünk közösségben emberek. Ugye az is lehet többségi vélemény, hogy mondjuk egymás emberi méltóságának a tisztelete az egy fontos érték. És akkor ezt, ha azonosulunk vele, akkor ezt jónak fogjuk tartani. Az is lehet közösségi vélemény, hogy az ökológikus szempontok fontosabbak, mint a profit. És hogyha ez lesz a többségi vélemény, akkor a világ abba az irányba változik, és a politika is abba az irányba változik, ami ebből a többségi véleményből fakad. Amerikában nagyon-nagyon sokat vizsgálták az elmúlt években azt, hogy mekkora része kell a populációnak ahhoz, hogy egy kisebbségi vélemény az elkezdje kikezdeni a többségit, és elkezdje alakítani, elkezdje változtatni. Ugye ez a kritikus tömeg kifejezés tartozik ide, és azt szokták mondani, hogy 10%. Tehát ha 10% mond valami újat, valami mást, valami rendszeren kívül itt, akkor az elkezdi változásra kényszeríteni a rendszert magát is. Nem biztos, hogy el fogja fogadni azt a kisebbségi véleményt, de az biztos, hogy más lesz a többségi vélemény, mint korábban volt. Ez csak akkor igaz, hogyha valami rendszeren kívüli gondolat születik meg, akkor annak van egy ilyen fajta változtató hatása. Tehát a többségi vélemény, ahogy ezt az előző adásban is a sztereotípiák kapcsán megfogalmaztuk, az messze nem egy kőbevésett, öröktől való és örökké fönnálló dolog. Tehát, hogy itt most csak egy jelenségről beszélünk, aminek a tartalma az nagyon sok minden lehet. Tehát a többségi vélemény az is lehet, hogy a fehér faj az mindenki másnál előrébb való. A többségi vélemény az is lehet, hogy a nőknek kell uralkodni a világban, mert ők felelősebb döntéseket hoznak, mint a férfiak, és így tovább. Nagyon sok minden lehet többségi vélemény. Ez pusztán csak egy keret, amit aztán rengeteg minden tartalommal meg lehet tölteni.
Miért van olyan érzésem, hogy mindig a többségi vélemény az mindig egy, jaj, hogy ne legyek előítéletes, hogy mondjam, visszahúzóbb, sötétebb, kevésbé emberi.
Hát ez már rólad is elmond, és a te meglátásodról is.
Hát nézzük meg a világ működését.
Valamit.
Hát, hogy hagytuk, hogy ide jussunk ökológiailag, gazdaságilag, politikailag, ami felé a világ ágazik.
Azért érzed így valószínűleg, mert ugye a nagy többség, erre vannak egyébként amerikai tanulmányokat olvastam, olyan szociokulturális elemzések, szociálpszichológusok által, hogy a nagy többség nem szereti a változást. Alapvetően stabilizáló típus, aki a biztonságkeresést tartja a legfontosabbnak. Hogyha a nagy többség az egyébként nem szereti az innovációt, az újítást, a változtatást, akkor onnantól kezdve gyöpösödik, mondhatjuk így, vagy bemerevedik bizonyos kulturális szokásrendekbe, amelyek egy idő után tartatatlanak. Én viszont hiszem azt, hogy az újításra, a megújulásra folyamatosan szükség van, és ez hasznos és jó, de ez mindig egy kisebbség, aki az újítást, a megújulást, a változást keresi. Tehát itt van egy örök ellentét.
Igen, de akkor ezek szerint minden ügyben, kérdésben a 10%-ot meg kell haladni ahhoz, hogy ott manifesztálódjon a változás.
Hát igen.
Így van, és amit ilyen sötét jelenként írtál le, ez annak is a leírás, hogy jelenleg még nincs meg az a kritikus tömeg, de meg lesz, és aztán majd ahhoz képest is lesz egy másik. Ugye minden nagy rendszer, lehet ez egy család, lehet ez egy pár, és lehet ez egy egész társadalom, vagy akár az egész emberiség, erről sokszor beszéltünk már itt is a műsorban, az mindig két dologra törekszik. Egyrészt az állandóságra, másrészt a változásra. A változásra nagy szüksége van, de az állandóságra nagyon törekszik. Az állandóság az ugye biztonságot teremt, a változás az pedig valami újnak a lehetőségét, egy rosszul működő rendszernek a leválthatóságát ígéri. Ugye amikor ökológiai válságról beszélünk például, akkor itt nyilván azzal találkozunk, hogy itt van egy rendszer, a kapitalizmus, egy gazdasági rendszer, ami jól működött a feudalizmushoz, vagy éppen az államszocializmushoz képest, mert megnyerte a versenyt ezekkel szemben, viszont nem működik jól a tágabb környezet erőforrásai és erőforrás gazdálkodását nézve, és ezért szépen lassan, már nem olyan nagyon lassan valószínűleg, rá fog kényszerülni a többség, hogy erről az alapállásról, erről a működésmódról ellépjen.
Mm-hmm. Ez a probléma, mondhatom, hogy örök és állandó. Hát megint tudjátok, Platón az én nagy kedvenc filozófusom.
Már nekünk is.
Már nektek is, szerintem ez sok beszélgetés után. De már ott a tömeg, és a tömegek által képviselt vélekedés szembe lett állítva az egyén és a bölcs tudásával. Tudás vagy vélemény, ez az örök, görög filozófiai fogalmak. A széles tömegek nem tudnak semmit. Ezt Platón mondja, nem én, nekik véleményük van, és a vélemény vezérek határozzák meg azt, amit igaznak vélnek, és ez nagyon fontos, ez egy vélekedés. A vélemény soha nem az igazság birtokában kinyilatkoztatott valami, az csak egy orientáció, amit a Máté is mond. A legtöbb embernek, mondja ezt az ókori platonista filozófia, ez bőven elég. Ő nem akarja az igazságot tudni, a valóságot, ő nem tudni, szeretné azt, hogy hogyan vannak a dolgok, bőven megelégszik azzal, amit a látszat kelt. Hát ez a dilemma, ez mai napig ugyanígy van. Ez semmit nem változott. Tehát azért mondom, hogy a probléma az ott van, de az mai napig is változatlan.
Itt is van egy egyéni, meg egy kollektív szint. Egyéni szinten én mondjuk mondhatom azt, van egy ilyen sztereotípia is, hogy Magyarország az egy szörnyű, lehetetlen elmaradott, nem tudom milyen ország, és hogy innen el kell menni Nyugat-Európába. Sokan csinálják is. Ugye az, hogy egyéni szinten mondjuk egy ilyen vélekedéssel szembe megyek, az pusztán csak az én életminőségemet fogja megváltoztatni, magára a sztereotípiára semmilyen hatással nem lesz. a kritikus tömeg, a kritikus 10% az már a többségi vélemény, az már a sztereotíp megváltoztatásához kell, ami aztán majd visszahat nyilván én rám is, hogyha ez megtörténik. Ezt csak azért hoztam be, hogy egyéni szinten mindig van arra lehetőségünk és szabadságunk, legfeljebb nem tudunk élni vele, de valójában mindig van arra eszközünk, hogy az előítéletekkel, a sztereotípiákkal, a társadalmi narratívákkal szemben egy számunkra élhetőbb álláspontot vegyünk föl. Az mindig a mi szabadságunk.
Hát igen, de gondolok itt most a szomszédban zajló háborúra, vagy akár egy természeti katasztrófára. Előállhat olyan helyzet, amikor nem tudjuk a saját narratívánkat megrajzolni, mert egyszerűen képtelenség a körülményeket úgy magyarázni.
Saját narratívánk mindig lesz. Akkor is, hogyha háború zajlik körülöttünk, akkor is, hogyha természeti csapások érnek bennünket, akkor is lesz egy saját narratívám. Az a kérdés, hogy ez mennyire tudatos, és számomra az én életemet mennyire támogatja, mennyire segíti.
Nyilván erre alapul az, hogy bizonyos emberek a legnehezebb körülményeket is túlélik, mások pedig sokkal hamarabb, akár jobb fizikai állapotban is elvesztenek mindent.
Hát igen. Én oda térnek vissza, tehát, hogy ezek a képzetek, amik társulnak ugye a tényekhez, amelyeket látunk, azok, Máté, ahogy mondod, a mi fejünkben vannak, és ezen mindig van egyéni lehetőségünk változtatni. Én azt gondolom, hogy nekünk arra érdemes törekednünk embereknek, hogy olyan képeket és olyan kereteket rajzoljunk. Tehát kvázi olyan előítéletekkel és véleményekkel azonosulunk, amelyek előre mozdítják a világot, és ez, hogy mit jelent számomra ez az előmozdítás, ami tényleg a harmónia szeretet megteremtésére irányul. És ezt érezzük a testünkben. Tehát sok ember azt, hogy hát most honnan tudjam, hogy mi az, ami számomra ilyen előre mozdító. Hát mit mond az egész létélményed?
Az életkori előítéletek kapcsán vegyük elő az ageizmust, amely egy viszonylag új keletű fogalom, és az idős embereket érinti, és az életkoruk alapján bélyegzi meg őket, mert ez már szigorúan vett előítélet. Honnan jött ez az ageizmus, és miért?
Az idős kornak nyilván minden korban és kultúrában volt valamilyen, az időskorú embereknek volt valamilyen szerepe a társadalomban, és azért volt róluk valamilyen kép is. Ugye Bence sokszor szoktad idézni a bölcs öregek képét, ami a történelemben hát eléggé hosszan végigvonult. Főleg a 20. századra a társadalom átalakulásával, az ipari társadalmakkal, a népesség robbanással, az életkor megnyúlásával, és a politikai erőviszonyok átrendeződésével, az általános választójoggal megváltozott a szerepe a különféle korcsoportoknak, így az idős embereknek is. Ma a mi kultúránkban az időseknek a nagy része az ugye nyugdíjas, nyugdíjat kap, egy állami juttatást kap, ami legalábbis a világnak ezen a felén sokszor a megélhetésre is épp hogy vagy egyáltalán nem elég, szerencsésebbek esetén meg még arra is, hogy esetleg utazgassanak is. De minden esetre az idős emberek ebben a nyugati kultúrkörben fölösleges emberek. A társadalom nem nagyon szán nekik szerepet. Jobb esetben nagyszülők, nagyon szerencsés esetben tanácsadók, akiket még mindig meghívnak és meghallgatnak vezetők, vagy akár média platformokon, de a nagy átlag az a üljél otthon, szedd a gyógyszeredet, nézzed a sorozatodat. Ez körülbelül ez.
Az honnan indult, hogy az időseket maradinak, problémásnak, szűklátókörűnek, gyerekesnek vagyunk hajlamosak látni. Ez hogy terjedt el?
Igen, maga a korhoz szerinti megkülönböztetés és az ezzel kapcsolatos sztereotípiák minden korban voltak, csak hogy ezek pozitív vagy negatív előjelek, ez változott. Például az antik görögségben, akit idézett, és az archon, mint kifejezés, a vén, az egyszerre azt is jelentette, hogy ő valami értéket képvisel, valami mozdulatlant, valami állandót. Ezt a mozdulatlan állandóságot a mi jelenkorunk nem értéknek látja, hanem inkább akadálynak. Tehát ezért alakul ki talán az a felfogás, hogy hát az idősek, azok inkább akadályozó tényezők, vagy nehezítik, de mit valójában a belegondolunk? Azért, mert úgy tűnik, hogy egy bizonyos kor után az emberek jobban kötődnek a szokásaikhoz, az állandósághoz, és tényleg kevésbé rugalmasak. Ez a fiatalok felgyorsult világával szembe megy, és ki is tolódott azért, ha már itt most a nyugdíjat emlegeted, ugye a 80-as években a nyugdíj korhatár az 56 év volt egyébként, és ma ez elképzelhetetlen szerintem, hogy egy 50-es évei közepén lévő ember az abba hagyja a munkát, továbbra is úgy érzi, hogy hasznos tagja a társadalom, nem akar kimaradni ebből. Egyfajta változási képesség az javult, és folyamatosan javulóban van, és én azt látom, hogy ma nem ritka, hogy 60-70 éves emberek igenis rugalmas munkaerőként még mindig tudnak, hasznos részei lennek, ez is változóban van, de az előítélet ezzel kapcsolatban nem változott. Az még nincs változóban. Az még mindig azt mondja, hogy bárki, aki nem tudom, 50 pluszos, az már a B oldalt futtatja, és az kifele megy az élet.
Ez nem a fiatalok felgyorsult világ, ez a kapitalizmus felgyorsult világ, hanem a fiataloké ez a világ, csak azzal azonosítja, az is egy marketing.
Behozok egy másik aspektust, ami talán még ennél is szomorúbb, hogy az időseknek sokszor fel sem tűnik, hogy ennek az előítéletnek az áldozatai. Tehát magukra veszik, elfogadják ténynek, hogy ez így van. Ezek a sztereotípiák, ezek az igazságok.
Én, tudjátok, az örök optimistaként egy nagyon jó változást látok ebben, tehát megint azt gondolom, hogy az idős korral kapcsolatos képzeteink és az azzal kapcsolatos sztereotíp elképzeléseink változnak. Az előbb Mátét felsorolt azt a negatív sztereotípját, hogy otthon ül, tévét néz, nem tudom én, horgol, nem mozdul ki, nem csinál semmit. Szerintem a legtöbb idős ember ma nem ennek a képnek akar megfelelni, és továbbá is aktív és próbál a társadalom közegbe.
Hát, másfelől pedig az elmagányosodásról, a bezárkózásról olvasunk, hallunk. Tehát valószínűleg mind a kettő igaz, nem?
Hát én nagyon találkozom ez utóbbiakkal, igen, de abszolút az aktív időskorral is. Tehát, hogy ez is igaz. Nyilván azzal, hogy milyen szerepet szán egy társadalom egy csoportjának, szán egyáltalán. Ugye, ha végignézünk az életünkön, akkor azért ma mindannyian azzal találkozunk, hogy menjél, tanuljál, vállalj, utána valamilyen szakmát, munkát, ha lehet, akkor inkább hivatásod legyen, állapodj meg, legyen társad, alapíts családot, vállalj gyerekeket, megy ez mondjuk valamikor a nyugdíjkorhatárig, vannak ezek az elvárások, és utána ezek így elfogynak. Uh-huh. Az idősekkel szemben a társadalom ma nem nagyon fogalmaz meg elvárásokat, hogy te milyen legyél, te mit csinálj, neked mi szereped van itt, mi dolgod van még itt a földön. Uh-huh. Nagyon paradox az a helyzet, csak egy másik aspektust is hagy villancsak föl, előregedő képviseleti demokráciákban, hogy a nyugdíjasok egyszerűen szám arányuk miatt a szavazóknak mindenhol egy meghatározó kisebbségét adják, de mégis azon túl, hogy akkor nyugdíjemelés, nem tematizálják az ő élethelyzetüket, problémáikat, semmelyik politikai
pedig
oldal.
Pedig elég megbízható szavazó réteg, és elég sokan is vannak, egyre többen arányaikban.
Igen, és borzasztóan kicsi hatalmuk van valójában, nem arra vonatkozóan, hogy akkor kikerüljön hatalomra, mert arra nagy befolyásuk van, de hogy mi történjen az ország vezetésében, tehát a tényleges politikára, a tényleges közügyekre rendkívül kicsi a befolyásuk, egyszerűen azért, mert nagyon pici a gazdasági erejük.
Hát ez így igaz, bár ugye az, hogy a politikában kell egy vénnek megtalálnia a szerepét, ugye az antik társadalomban egyértelműen igen, tehát ott nem kérdés, hogy az állam vezetést, azt a vének tanácsa, hogy Máté is emlegette, egy szenátor az a legritkább esetben fiatal embert jelentett, voltak katonák nyilván, vagy katonai vezetők, akiknek nagy volt a politikai befolyása, de ott az állam vezetést az idősebb korosztály képviselte. Itt nálunk nincs politikai program, ahogy mondod, viszont le is lett nevelve, azt gondolom, nem csak az idős generáció, hanem a széles tömegek, akiknek ez a véleményalkotás, az nem kenyere, hanem a vélemény követés, a vélemény tükrözés a kenyere. Nagyon erős szó, amit most mondok, és nem az saját véleményem, de lehet ezt egy birka szellemnek tekinteni, egy csorda szellemnek, egy nyáj szellemnek, amit ráadásul érdemként állít be a modern társadalom, hogy te akkor vagy ennek a társadalomnak hasznos tagja, ha nem nagyon kérdőjelezed meg a véleményeket, hanem ezekkel tudsz azonosulni, ne is nagyon próbálj önálló ideológiákat alkotni, hanem haladj úgymond az áramlatokkal. Miért lenne ez más egy nyugdíjas korban? Tehát mire eljut valaki ide, le is nevelik arról, hogy önmagával kezdjen valamit. Megint azt tudom mondani, hogy ez persze csak a városi emberre igaz, szerintem ennyire, és nem romantizálom a vidéki létet, de azért azt látom, hogy azokban a kis közösségekben, ahol a napi feladatok azért továbbra is a ház körüli teendők ott vannak, ott ilyen értelembe vett probléma nincsen. Ott a idősebb korosztály, az egy elképesztő fontos és hasznos tagja továbbra is a közösség.
És ha hozzak be akkor még egy szempontot, azért, mert ugye Ági föltette azt a kérdést jó pár perce, hogy hogyan alakult ki, miért született ez az ageizmus. Ezt részben a kulturális változás felől már megválaszoltuk. Másrészt pedig, ugye egy korábbi adásban beszéltünk a generációkról, hogy a generáció az elsősorban annak a leírására egy törekvés, egy kategorizáció, hogy azok az emberek, akik egy nagyjából hasonló technológiai és szociokulturális közegben nőnek föl, ugye a technológiai forradalommal, az ipari forradalommal és ennek az újabb és újabb hullámaival annyira fölgyorsult a változás, hogy hogyan, milyen viszonyok között élünk mi emberek, hogy ma egy idős ember, amikor gyerek volt, erről talán abban az adásban pont Bence, te beszéltél, hogy még lovaskocsival jártak adott esetben az emberek, ma meg már körberepülik a világot, meg elmennek a világűrbe is. Tehát annyira gyors ütemű a változás egy ember élete során körülöttünk, aminek semmi más, mint gazdasági okai vannak egyébként, semmi más racionalitást ez nem szolgál, zárójel bezárva. Szóval, hogy annyira gyorsítom ez a változás, hogy ezért jelenik meg az a fajta generációk közötti szakadék, amiről ma beszélünk, hogy akkor az idős nem érti a fiatalt, a fiatal az időset, hogy ez meg egy teljesen más szakaszolása, de mégis egy más magyarázata ennek az ageizmusnak, hogy mondjuk ezelőtt 150 évvel pontosan tudhatta egy ember, hogy hol lesz majd 20, 30, 40, 50, 60, 70 évesen, ha egyáltalán megéri azt a kort, mert hogy ugyanazt az ívet fogja leírni az ő élete, mint az előtte bármennyi generáció, mennyire csak vissza tud nézni. Tehát az időseknek abban a fajta társadalomban volt egy szakértő tudásuk, hiszen ők azt az életet már végigélték, amit a fiatalok is majd végig fognak élni, és ők akkor mesterek voltak. Ma pedig a technológiai változásokkal nincsenek mesterek, mert hogy a újabb változásnak még nincsenek, még nem nevelkedtek ki a mesterei, és mire kinevelkednek, addigra jön már három másik változás, aminek megint nem lesznek mesterei.
Két szempontot azért még beszéljünk meg. Az egyik az, hogy mit tehet az az idős ember, aki nem szeretné mindezt magára venni. Tehát nem szeretné, ha a fizikai és a mentális egészsége megroppanna azért, mert azonosul azzal, hogy ő már felesleges a társadalom számára. Hogy lehet ezt kivédeni, hogy lehet ezt a gondolatot nem magukévá tenni.
Muszáj azt mondanom, hogy ebben van társadalmi felelősség, és óriási különbséget látok, ha csak a magyar társadalomra vonatkoztatom, a vidéki és a városi ember között. A vidéki öregek köszönik szépen jól vannak. Ők hagyományőrzők, ők őrzik a szakmaikat, a mesterségüket még nagyon sok helyen, ahogy Máté is mondja, és hogyha ott azt mondják, hogy kérdezd meg az öreg szakit, az nem egy dehonestáló kifejezés, és ott egy bácsinak lenni, vagy egy néninek lenni, az egy rang. Tényleg megfigyelhető, vannak olyan vidékek, ahol ez a kifejezés, hogy ő bácsi vagy néni, az tulajdonképp azt jelenti, hogy tapasztalt, aki igazi tudás birtokában van. Mindenki nem költözhet vidékre nyilván, hogy ezt a rangot kivívja magának, meg pusztán azzal, hogy egy bizonyos kor küszöbét átlépi valaki, nem is lesz ő feltétlenül nagy öreg, akitől tudást lehet szerezni. Szerintem arra kell törekedni a modern embernek, hogy a saját mesterségén belül ő valóban fokmérték tudjon lenni mások számára. Tudást tudjon közvetíteni, legyen mérvadó, úgymond a véleménye, tudjon valami olyan értéket közvetíteni a fiatalság számára, amire vágynak a fiatalok és eltanulható. Olyan gyorsan változik a világ, hogy ebben nem biztos, hogy fel tudja venni az idősebb korosztály.
Hát szinte biztos, hogy nem. Főleg, ha kirekesztik, tehát nem is kap lehetőséget mindenre. Tehát mindenkinek saját maga kell megoldania azt, hogy a belső érdeklődése, a fiatalsága, mert hiszen ez a belső megújulási képességet jelenti, minél tovább fennmaradjon.
A kérdés, amit föltettél, az egy ilyen személyes szinten értelmezhető kérdés, azt gondolom. És akkor nyilván mondhatunk egy csomó okos dolgot, hogy az önismeret mennyit segít, a társakhoz való kapcsolódás, törekvés, hogy akkor legyen egy szociális háló körülötte, és lehetőleg ez ne csak a gyerekeiből, meg az unokáiból álljon, hogy az mennyiben tud segíteni neki, hogy akkor megőrizze a szellemi frissességét, illetve az életkedvét, az életörömét, hogy dolgoztassa az elméjét, egy kicsit megtanuljon befele figyelni, mire vágyok én, mert ugye nagyon sokáig abban a szellemben éljük az életünket, hogy mit kell csinálnunk. Ezért nagyon nehéz átváltanunk arra, hogy mire vágyom én. Nagyon furcsa egyébként, hogyha egy picit messzebbről nézzük ezt, hogy ez a mit kell csinálnom, ez a gyerek kérdése. Tehát nagyon sokáig valójában egy gyerek pozíciójából éljük az életünket, még felnőtt korban is, nem jutunk el oda, hogy egyébként bármit csináltok, a következményeitől nem tudok elszaladni, de bármit lehet csinálnom, mert felnőtt vagyok, mert nekem már nem mondhatják meg, hogy mit csináljak. És nyilván erre a változásra volna szerencsés eljutni időskorra, csak pont az a nehéz, hogy az idős emberek már nehezebben változnak, nehezebben alkalmazkodnak az új helyzetekhez. Ennek biológiai okai is vannak egyébként, de közben meg már van egy csomó élettapasztalatok, amik meg erőforrások, amikre meg lehet építeni, és amik segíthetnek az alkalmazkodásban. Egyetlen egy gondolattal viszont Bence, rád is reagálnék, ugye mondtad sokszor a vidéket, hogy a vidéki időseknek megvan a helyük. Hát én sose éltem vidéken, de amit hallok vidékről, illetve amikor járok a vidéken, amivel találkozom, az az, a vidék-vidék, tehát most nem a nagyváros megyeszékhelyek, hanem a falvak. Annyira sok fiatal megy el onnan, egészen más idősnek lenni egy olyan közösségben, ahol mindenki más is idős.
Igen.
Tehát, hogy azok gyakorlatilag ilyen elszigetelt öregek otthonák, csak nincsenek gondozók.
Hát igen. A WHO felmérése szerint a világon minden második embernek vannak előítéletei az idősekkel szemben. Elég érdekes, sommás megállapítás. Mindenesetre mit kezdjenek azok, akinek tényleg vannak előítéletei, hogy ezen változtasson, ha akar?
Szerintem ez teljesen pontos, ez a megfigyelés. Itt a nyugati társadalom, azt ezt is hozzátenném, nem vagyok biztos, hogy ez a felmérés a világ összes országára kiterjed, bár nem vagyok naív, és nem vagyok azért ilyen szempontból elfogult a keleti kultúrákkal szemben sem, de ott az időseknek a tisztelete, elfogadása teljesen más, egyébként amiatt, mert tradicionálisabbak ezek a kultúrák, jobban elfogadják azt, hogy az életnek a mesterévé akkor válik valaki, hogyha annak valóban van egy hivatása, egy foglalkozása, aminek a mestere. Tehát maga a mesterségek megszűnésével, és most nem egy szójátékot űzök itt, de tényleg azzal, hogy iparosodott társadalmakat hoztunk létre, elvettük tulajdonképpen az idősebb korosztály kezéből azt az eszközt, amivel ő még hát valóban értékes tagja tud maradni a társadalomnak időskorba is. Annyira gyorsan változnak a technológiák, az ipari megoldása, hogy egyszerűen menthetetlenül kiesik a kezéből minden embernek az, hogy ő egy mesterré váljon.
Na jó, de mit tegyen az, aki úgy érzi, hogy lehet, hogy van benne valami, változtatni szeretnék?
Ugyanazt, mint akármelyik másik előítélettel szemben is, tehát hogyha elkezdem embernek tekinteni az időseket, ahogy ugyan emberek, mint én, csak idősebbek, és majd én is leszek idős.
Ha szerencséje van.
Ha szerencséje van, vagy ha nincs, tehát hogy ugye erről azért megoszlik a megközelítés, hogy jó-e idősnek lenni, vagy nem. De ha elkezdem őket embernek tekinteni, és elkezdek velük beszélgetni, mint egy emberrel, akkor azzal találkozhatom, hogy jének és érzései vannak, meg gondolatai vannak, meg esetleg érdekes történetei vannak, de hogy akkor itt szépen lassan találkozom egy csomó emberi történettel, egy csomó személlyel, egy csomó férfival és nővel, nagyon sokféle hivatás, szakmát, nem tudom én, etnikum, vallás, politikai hovatartozás, stb. Felvonultató személlyel, akinek egyszer csak lesznek dimenziói, egyszer csak egy sok dimenziós emberi válik, nem csak egy idős lesz, hanem rengeteg minden más is.
És milyen jól mondja a Máté, mert itt foszlik le az a illúzió, az a máz, hogy a külsőség alapján kéne valakit egyáltalán kategorizálni, mert az, hogy a teste egyébként előregedett, az nem szükségszerűen jelent, hogy a szellem is.
Bizony nem. Itt már tulajdonképpen el is jutottunk egy kulcsfogalomhoz, ez pedig az empátia kérdése. Erre szánjunk még egy kis időt a műsor végén. A beleélés képesség, azt hiszem így szokták fordítani magyarul. Tehát amikor bele tudjuk magunkat élni a másik ember lelki helyzetébe, át tudjuk venni az érzelmeit, rezonálunk a szándékaira, rekonstruáljuk a perspektívát, ahogyan ő látja a világot, ahogyan ő gondolkodik. Szóval ezt szoktuk empátiának nevezni, és ezt most csak azért mondtam ilyen hosszan, mert nagyon érdekes tanulmányt olvastam azzal kapcsolatban, hogy mi az empátia, és mi az együttérzés közötti különbség, és ezt gondoltam, hogy itt a műsor végén megosztom veletek és a hallgatósággal, mert hogy fontos föltenni a kérdés, hogy vajon az empátia és az együttérzés ugyanazt takarja-e, ugyanis a köznyelvben ugyanazt jelenti, sőt a szakemberek is nagyon gyakran szinonimaként használják a két fogalmat, de egy kutatás szerint egyáltalán nem ugyanarról van szó, és egyébként a buddhizmus ezt már jó 2000 évvel ezelőtt világosan látta. Tanya Zinger, egy német pszichológus, a kognitív idegtudományok doktora, hosszú évtizedek óta kutatja ezt a területet, és a kísérleteiben agyi képalkotó eljárásokkal vizsgálta, hogy milyen agyi aktivitás mintázat jellemzi az empátiát, és milyen mintázat az együttérzést. Párokat hívott meg, és miközben az egyik az emeri készülékben feküdt, addig vagy ő, aki a készülékben feküdt, vagy a mellette ülő párja a kezére enyhén fájdalmas áramütéseket kapott. És az emeri készülék világosan megmutatta, hogy a saját fájdalom érzékelésért felelős agyterületek egy része akkor is aktiválódott, amikor a másik fél, a szeretett fél kapta meg ezeket az áramütéseket, tehát élt át fájdalmat. Tehát ez a kísérlet igazolta, hogy mi az empátia, az a képességünk, hogy átéljük azt a szenvedést, amit egy másik embertársunk érez, anélkül, hogy a történések szintjén megtapasztalná azt. Mi az együttérzés? Teszi fel a kérdést Tanya Zinger, szintén a kutatásai alapján azt mondja, hogy az együttérzés abban különbözik az empátiától, hogy nem feltétlenül éljük át ugyanazt a szenvedést, amit a másik, ugyanakkor pontosan átérezzük, hogy mennyire szenved a másik. És most idézem őt, az együttérzés során aggodalmat, szeretetet és melegséget érzünk, és mélyen motiváltak vagyunk arra, hogy segítsünk a másiknak. Amikor együttérzőek vagyunk, akkor egyben motiváltak arra, hogy aktívan, cselekvően segítsünk, hogy tegyünk az embertársunkért, hogy enyhítsük a szenvedését. A nagy különbség, hogy ebben az állapotban nem az agy fájdalomérző központjai aktiválódnak, mint az empátiátnál, ami lehúz minket, hanem az agy jutalmazó központja aktiválódik. És ez az a tudatállapot, amelyből valódi segítséget tudunk nyújtani embertársainknak. Szerintem ezt egy pszichológusnak nagyon kell ismernie, ezt az állapotot.
Igen, én ugye másképp használom a fogalmakat, mert én az empátiát meg az együttérzést azt szinonimaként szoktam használni. Amit ő itt empátiának nevez, azt én úgy szoktam hívni, hogy az másiknak átveszi az érzését. És ugye van egy harmadik fogalom, amit még talán érdemes idehozni, ez a másiknak a megértése. Mert ugye, hogyha a másikat értem, akkor nem biztos, hogy együtt fogok vele érezni. Hogyha a másikkal együtt érzek, akkor az azt jelenti, hogy nekem is van egy érzésem, mondjuk a sajnálat, és a másiknak is van egy érzése, mondjuk a szomorúság, nem átveszem az érzését, és van a harmadik eset, amikor a másiknak át is veszem az érzését. Ugye ez az, amit német kolléganő megnézett ugye az MRI-vel, és ugye arra volt egy, amikor még képzésben voltam, arra volt egy nagyon jó mondás, hogy az, hogyha együtt sírunk a klienssel vagy pácienssel, az nagyon nem segít neki. Mert akkor igazából csak én is átvettem az ő érzését, és akkor egy másik nagyon fontos funkciót, amit az analitikus pszichológia írt le, hogy ez a holding vagy tartás, a másik érzelmi tartalmazása, ezt akkor nem teljesítjük be. Ugye ez a holding funkció, ez nagyjából az, amikor akár egy terapeuta, a kliense, akár egy mondjuk egy szülő gyereke felé, tehát amikor mondjuk egy kliens vagy egy gyerek, nem tudom, fél vagy szomorú, akkor a szülő vagy éppen a terapeuta az ettől nyugodt tud maradni, nem ijed meg ettől, nem esik kétségbe ettől, a másik mondjuk sír, és attól én nem esek pánikba, hanem hogy én tudok ott mellette nyugodt maradni, megértem, akár jelzem is felé, hogy akkor értem, hogy te most félsz, te most szomorú vagy, meg is értem, hogy miért, hiszen erre és erre a történésre ez egy érthető emberi reakció, és a másik ettől megnyugszik.
Igen, ez a segítség. Ez mintha a buddhizmusban emlékeztetne engem valamire nagyon erősen.
Hát igen, ott ez a megkülönböztetés, ez nagyon fontos. Ugye az empátia ebben a magyarázatban valóban azt a beleérző képességet jelenti, ahol te konkrétan átéled azt az érzelmi állapotot, amit a másik is megél, például a fájdalmat. Hát ez nem hasznos, úgy valljuk be. A buddhizmus erre azt mondja, hogy ez önmagában ez semmire nem jó, pedig gyakran egyébként ezt követeljük mondjuk párkapcsolatokban, hogy te nem is érzed át azt a fájdalmat, amit én érzek, vagy nem látod, hogy én milyen szomorú vagyok, akkor legyél te is szomorú, én mennyire dühös vagyok, te is legyél dühös, hogy azonosulj érzelmileg az én állapotommal. Miért segítene ez? A buddhista tanítás valóban azt mondja, hogy ez esztelenség, nem ezzel segítesz, hanem ahogy mondod, a szeretetteljes együttérzés az azt jelenti, hogy magát a állapotát megértve, de mégis tudod ösztönözni arra, hogy változtasson ezen valamilyen formában. És a változtatás szándéka egy teljesen más típusú, valóban agyi területet aktivizál, ahogy te is mondod, és másfajta érzelmeket generál. Nem a fájdalmat, nem a szomorúságot, nem az ingerültséget, nem a haragot, pont, hogy nem a negatív érzelmeket, hanem a pozitív érzelmeket. És ezzel tudsz igazán segíteni. Bármilyen érdekes, ha valaki szomorú, nem azzal segítesz rajta, hogy te is szomorulszál, hanem azzal, hogy te egy derűt, egy felülemelkedettséget sugárzol magadból, és bármilyen érdekes, ha te egy ilyen derűs felülemelkedettségben tudsz valakivel együtt lenni az ő fájdalmában, az nagyobb segítség, mint hogyha vele érzelmileg azonosul.
Hát ez az, amit tanulnunk kellene, a diszkrimináció az előítéletesség kapcsán is még, jócskán. Akkor ezzel fejezzük be ezt a témát, hogy aztán a következő adásban a kisebbségek kérdéséről beszéljünk, ami legalább ennyire érinti ezt a témakört, amivel most foglalkoztunk, illetve még az előző adásban is. Tehát innen haladunk tovább. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, ahogy Maier Máténak és Tarbence Lászlónak, és Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak is. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.